Ó, silány te! Mondani valód, mi más lehet, mint égtelen. Tetted, kibújt, sorsod tudod. De mégis, jöjj, mesélj nekem. Engem másféle gyötrelem szaggat, sötéte fájdalom. Hadd könnyítem kínzott szívem, tűrő füllel halt bánatom. Ha nem lelek, te lej nekem társat, kiben van még szánalom. Krebb az igazság csarnoka. Orfid lármázva és fenyegetőzve visszakergette Rebekát a szobába, ahonnan előosont, azután a szabódó barátot egy kamrácskába vezette, melynek ajtaját gondosan bezárta maga mögött. A pohárszékből egy kancsó bort és két serleget vett elő, és az asztalra rakta. És inkább állító, mint kérdő hangon így szólt. Te szász vagy tisztelendő, atyám, ne is tagadd! Tette hozzá, amikor látta, hogy Cedric nem siet válaszolni. Anyanyelvem hangjai édesek a fülemnek. Bár ritkán van alkalmam hallani, ha csak nem nyomorúságos szász rabszolgák durva ajkáról, akikről a Norman urak a legnehezebb és legalantosabb munkát bízzák ebben a házban. Te szász vagy atyám, de nem csak szász, hanem szabad ember is. Eltekintve attól, hogy Isten szolgálja, beszéded édesen hangzik az én fülemnek. Hát, szász papok nem látogatják ezt a kastélyt, mondta Cedric. Pedig úgy vélem, kötelességük volna vigaszt nyújtani a kitagadottaknak és a föld elnyomott népének.
Nem, nem, nem jönnek ide. Vagy ha eljönnek, inkább a hódítók asztalánál szeretnek dőzsölni, mint meghallgatni honfitársaik nyögését és sóhajait, felelte Urfried.
Legalábbis ezt hallottam én, magam nem tudok róluk semmit. 10 év óta nem láttam papot ebben a várban. Kivéve azt a kórhely Norman káplánt, aki mindig részt vett von de Beauvé éjszakai mulatozásaiban, de már régen elköltözött erről a világról, úgyhogy máshol adjon számot földi tetteiről, de hát te szász vagy, és szász pap, és szeretnék kérdezni tőled valamit.
Szász vagyok, hagyta rá Cedric, de semmiképpen sem méltó arra, hogy papnak tisztelj. Kérlek, eresz utamra. Esküszöm, visszatérek hamarosan, vagy küldök egy megfelelő papot, aki majd meggyontat.
Maradj még egy kicsit, mondta Orfried. Az a hang, amelyet most hallasz, nem sokára elnémul örökre, és otthonom a jéghideg föld lesz. De hát én nem akarok úgy meghalni, ahogy értem, állati módra. Elmondok hát mindent. Csak egy kis bor kell, hogy erőt adjon. Másképpen nem tudok én ennyi rémséget elbeszélni.
Ezzel töltött magának egy kupával, és ijesztő mohósággal kiitta, mintha az utolsó csepet is sajnálná meghagyni.
Kábít, mondta, és felnézett a mennyezetre, miközben elnyelte az utolsó kortyot. De már nem tud felvidítani. Így áll velem, tisztelendő atyám, hogy el ne szédülj majd, ha meghallod a történetemet.
Cedric szívesen kitért volna a semmi jóval sem biztató vendégszeretet elől, de a nő olyan kétségbe esett, olyan türelmetlen mozdulattal kínálta, hogy nem tudta elutasítani. Engedett kérésének, és felhajtott egy nagy kupa bort. Ez mintha megnyugtatta volna az öregasszonyt. Most már simán folytatta történetét.
Ne gondolt, atyám, mondta, hogy olyan nyomorúságos lénynek születtem, mint amilyennek most látsz. Szabad voltam én is, boldog és megbecsült. Szerettem, és viszont szerettek. Most pedig megalázott, nyomorult rabszolga vagyok, gazdáim szenvedélyének játékszere. Persze, amíg szép voltam és fiatal, megvetésük, haragjuk és gyűlöletük céltáblája, amióta szépségem elhervadt. Ne csodáld hát, hogy gyűlölöm az embereket, és elsősorban azt a nemzetséget, amely így tönkretett. Mert ez a ráncos, megroskadt banya, aki előtted áll, és átkozódik tehetetlen dühében, elfelejtheti-e, hogy a nemes Tarkiszton elkényeztetett leánya volt valamikor, a Tán leánya, kinek rossz kedvétől, akkor ezernyi csatlós csak reszketett. Te, Torkil, Wolfganger leánya, kiáltott fel Cedric visszahőkölve. Te a legnemesebb szász leánya, apám barátjai és pajtársáé. Apád barátjáé, visszhangozta Urfried, de hiszen akkor Cedric, a szász áll előttem. Mert a nemes Raderwood Hirvornak csak egy fia volt, kinek nevét minden hazafi ismeri. De ha te Raderwoodi Cedric vagy, hát akkor mit jelent ez a papi maskara? Talán te is reménytelennek látod hazád sorsát, és kétségbe esetten kolostorban leltél menedéket? Hogy én ki vagyok? Az nem fontos, mondta Cedric. Beszélj csak, beszélj, te szerencsétlen asszony. Folytasd a bűn és a borzalom szomorú történetét, mert valami nagyon nagy bűn lappang itt. Már maga az is bűn, hogy élsz és elmondhatod.
Igen, bűn, eltaláltad,
felelte a szerencsétlen asszony. Mélységes és sötét, kárhozatos bűn, amely ólomsúlyjal nehezedik a szívemre.
Bűn, amelytől a pokol minden tüze sem tudna megtisztítani, igen, ezekben a termekben, amelyeket apám és fivéreim tiszta vére öntözött. Ezekben a szobákban voltam gyilkosok szeretője, kicsapongásaiban társa és rabszolgája, még a lélegzetem is bűnös volt. Ó, átkozott a tiszta levegő is, ha magamba szívtam. Nyomorult teremtés, kiáltott rá Cedric. Mi alatt apád minden barátja, minden igaz szívű szász, apádat és hősfőit siratta, lelki üdvösségükért imádkozott, és fahászaiba belefoglalta a meggyilkolt Urrika nevét is, és mi alatt mindenki kegyelettel gyászolta a halottakat. Te érted a világodat? Olyan életmódot folytattál, hogy csak gyűlölettel és utálattal lehet róla megemlékezni? Hát egy húron pendültél a hitvány zsarnokkal, aki legközelebbi hozzátartozóidat megölte, meggyilkolta mindazokat, akik legdrágábbak voltak szívednek? Még a gyermeknek sem kegyelmeztek? Nehogy Tarkil Wolfgangernek fiú utódja maradjon, aki nemes nevét fenntartja? Vele éltél törvénytelen szerelemben? Igen.
Igen. Jaj, vele éltem én törvénytelenül, de nem szerelemben. Az örök kárhozat országában inkább lehet szó szerelemről, mint itt. Nem, nem. Ezzel az egyen nem vádolhatom magam. Mindig gyűröltem Fronda Böf urat, és minden ivadékát még akkor is, amikor betézgetett. Gyűrölted, de azért vele értél, igaz?
Nyomorult,
felelte Cedric.
Hát, nem volt kéznél soha egy tör, vagy talán egy kés, vagy csak egy tű?
Szerencsét, hogy minden norman kastély úgy magába zárja a sötét titkait, mint a sír. Ha sejtettem volna, hogy a nemes Torkil leánya gyalázatban él családja kiirtójával, egy igazi száz kardja még szeretőd karjai közt is megtalált volna.
Valóban, ezt is megtetted volna a Torkil név becsületéért, ó, mondd,
kiáltott fel Ulrika, akit most már fölösleges felvett nevén az Urfried néven emlegetnünk.
Akkor csak ugyan olyan igazi szász vagy, amilyennek híresztelnek. Lám, lám, még itt is, e kastély átkozott falai közt, ahol kifürkészhetetlen sötétségben bujkál a bűn. Tisztán ragyog Cedric neve. Bármilyen aljas és züllött vagyok még, én is örülök neki, hogy él és lélegzik. Mégiscsak van egy ember, aki kész bosszút állni, boldogtalan nemzetünkért. Néha-néha én is kélveztem a bosszú perceit. Veszekedés szítottam ellenségeink sorában, részek dorbézolásukat, gyilkos verekedését üzeltem. Láttam folyni a vérüket, hallottam a halálhörgésüket. Nézd rám, Cedric! Ruth és Hervat arcomon nem lehet már felfedezni a Torkil vonások halvány nyomát? Ezt ne kérdezz tőlem, Ulrika, felelte Cedric olyan hangon, amelyben a bánat írtózattal keveredett. Arcot hasonlít apádéra, de ez a hasonlóság olyan, mint a halotté a sírban. Ha a gonosz lélek megeleveníti élettelen tetemét. Ám, legyen, mondta Ulrika. De ezek az ördögi vonások mégis a napfény állarcában tüntököltek, amikor egymás ellen tüzelték az öreg Fronde Böf lovagot és fiát, Reginát. A pokol sötétjének kellene takarni azt, ami erre bekövetkezett, de a bosszú, azt nem nyugszik, úgy érzi, fel kell lebbenteni a fátyolt, és legalább sejtetni azt, amit hangosan nem lehet kimondani, mert még felébreszteni a halottakat. Sokáig parázslott a harag a zsarnokapa és végtelen fia között. Titokban tovább fújtam a természet törvénye ellentörő gyűlölet parazsát, amely a részek dorbézolás egy éjszakáján nagyon vadul fellángolt, aki életemet tönkretette, saját asztalánál tulajdonfia kezétől halt meg. Hát ilyen titkokat rejtenek ezek a falak. Ó, dőljetek össze, átkozott boltívek, tette hozzá a mennyezetre tekintve. És amikor összedőltök, temessetek el mindenkit, aki tud
e szörnyű titokról. És mi lett a te sorsod, te szerencsétlen, mikor csábítót elpusztult? Kérdezte Cedric. Kitalálhatod, csak ne kérdezz. Itt maradtam, amíg az öregség, az idő előtt bekövetkezett öregség rá nem nyomta arcomra kísérteties bélyegét, és tovább itt éltem, kigúnyulva és bántalmazva, ahol azelőtt parancsokat osztogattam. A nagy bosszú is, amely egykor olyan emlékezetes dolgot tudott végbevinni, mind mélyebbre süllyedt, egy elégedetlen cseléd kicsinyes kellemetlenkedésé fajult, majd egy tehetetlen vénasszony átkozódásaira korlátozódott, amiket aztán fel sem vett senki. Az volt a sorsom, hogy magas toronyszobámból hallgassam a tivolnya hangját, olyan tivolnyákét, amilyenekben azelőtt magam is részt vettem. Vagy álmatlan éjszakákon lestem a gazság újabb áldozatainak sikoltozását. Ulrika, mondta Cedric, attól tartok, szíved még mindig régi bűneid után és bűneid egykori jutalma után sóvárok. Akkor hogy mertél megszólítani valakit, aki papiruhát visel? És ha maga hitvalló Szent Edvárd lennék, mit tehetnék érted, te szerencsétlen? Az ég megáldotta ezt a szentet azzal a képességgel, hogy testi fekélyeket gyógyítson. De a lelki leprát csak maga a jóságos Úristen tudja orvosolni. Ó, haragszigorú profétája, ne fordulj el tőlem, kiáltott fel Úrika. Inkább mondd meg, ha tudod, mit jelent ez az új, félelmetes érzés, amely magányomban megrohan. Mit jelent az, hogy réges-régi tettek új, legyőzhetetlen borzalommal elevenednek meg előttem? Mi vár arra a síron túl, akinek itt a földön Isten ilyen kimondhatatlan hitvánságot jelölt ki osztály részéül, talán jobb volna, ha pogány, megkereszteletlen őseink istenehez fordulnék, a Vadnhez, Hertához és Czarnebakhoz, meg Misztához és Kogulához, semhogy elszenvedjem a rettentő sérelmeket, amelyek éjjel-nappal gyötörnek. Én nem vagyok pap, mondta Cedric, és utálattal elfordult a hitvány bűnös kétségbeesett vénasszonytól. Most papiruhát viselek ugyan, de nem vagyok pap. Akár pap, akár világi ember, felelte Úrika, 20 év óta most látok először valakit, aki féli az Isten és megbecsüli az embert. Csak nem akarsz magamra hagyni, martalékul dobni a kétségbeesésnek. Bűnbánat is van, ne felejtsd el, mondta Cedric. Igyekezz imádkozni és vezekelni, fohászod bárcsak meghallgatásra találna. Tovább azonban nem tudok és nem akarok itt maradni. Maradj még egy percig, könyörgött Úrika. Apám barátjának fia, ó, kérlek, ne hagyj el. Ha megteszed, akkor a démon, aki egész életemet kormányozta, még kísértésbe talál vinni, hogy bosszút álljak kemény szívű, megvető viselkedésedért. Ha a Frondőböf megtudná, hogy Cedric a szász ebben az áruhában ólálkodik itt, mit gondolsz? Mit gondolsz? Meddig élnél még? Hiszen addig is úgy nézett rád, mint sólyom a prédájára. Ám legyen úgy, mondta Cedric, inkább marcangoljon szét csőrével és karmaival sem, hogy szám meghazudtolja szívemet. Legalább úgy halok meg, mint egy igazi szász, aki nyíltan beszél és nyíltan cselekszik. Félre hát utamból, ne nyúj hozzám, ne tartóztas. Ha maga Front de Boeuf állna előttem, őre se tudnék olyan utálattal nézni, mint rád, elfajult teremtés.
Hát jó, mondta Ulrika, és nem állta el többé útját. Menj csak, menj! És felejtsd el fölényeskedő gőgödben, hogy a boldogtalan, akit eltaszítasz, apád barátjának leánya. Ó, menj, menj utadra, a szenvedéseim elszakítottak az emberektől és mindazoktól, akiktől leginkább várhatnék segítséget. Bosszumban még jobban elszakadok tőlük. Senkitől sem kérek segítséget, de mindenki nagyot néz majd, ha megtudja, mit tettem. Mi az, amit most tenni fogok? Isten veled! Megvetésed eltépte az utolsó szálat is, amely népemhez fűzött. Eltépte a reményt, hogy enyéim megszánhatnak még nyomorúságomban. A kétségbeesésnek ez a kitörése megindította Cedric szívét. Ulrika, Ulrika, mondta szeliden. Annyi bűn és annyi szenvedés után, amit átéltél és kibírtál, most adod át magad a kétségbeesésnek? Most, amikor felismerted végre hibáidat, és csak a bűnbánatra kellene gondolnod? Cedric! Jaj, Cedric, Cedric! Csóvált a fejét az öregasszony. Milyen rosszul is ismerette az emberi szívet. Csak az gondolkodhatik és cselekedhet úgy, ahogy én tettem, akiben három jellemvonás egyesül. A gyönyörök sóvárgása, a bosszú szomjazása és a hatalom büszke, szédítő tudata. Olyan erős italok ezek, amelyektől megrészegül a szív, és akkor nincs földi hatalom, amely bírna vele. De mindez már a múlté. Az öregségnek már nincsenek gyönyörei. A ráncok nem adnak hatalmat mások fölött, még a bosszú is tehetetlen átkokba fullad. Azután jönnek a lelkiismeret furdalás, mardosó viperái, keserves megbánása a múltnak, és a rettegés. Igen, a rettegés a jövőtől. Még később, amikor minden erősebb ösztön kialszik, olyanok leszünk, mint az ördög, aki bosszankodni tud, de megbánást nem érez. Ulrika! Igen, a te szavait felébresztették bennem a lelket, igazad van. Semmi sem lehetetlen azok számára, akikben van bátorság szembenézni a halállal. Megmutattad nékem a bosszú útját, és nem fogok visszariadni tőle. Nyugodt lehetsz, a bosszú eddig más vágyakkal osztozott bennem, de most már egyedül is eltölt egészen. Akármilyen volt is az az Ulrika, és akármilyen volt Ulrika élete, halálában majd méltó lesz apjához. Úgy hallom, emberek gyülekeznek odakint, hogy megostromolják ezt a várat. Siess hozzájuk, és vezest őket rohamra. És ha észreveszed, hogy egy vörös zászló leng az őrtorony keleti szögletén, akkor jól szorítsd meg a normanokat, mert lesz elég dolguk ideben is. Érted már? Akkor biztosan beveszed a várat, akárhány íj és hajítógép mered is felé a falakról. Siess, kérlek, siess! Menj sorsod elébe, rajtam meg teljesüljön be az én végzetem.
Cedric még megtudakolta volna, miféle terv az, amelyre homályosan célozgatott, de ekkor megütötte fülét Front de Boeuf szigorú hangja. Hol lebzsel az a mi haszna pap? Compostella szent kagylójára. Mártírt csinálok belőle, ha még sokáig ólálkodik itt nagy árulásában. Igen, valószínűleg árulás szít majd a szolganépség között is. Jó lesz vele vigyázni.
Valóságos proféta. Igen, és látja a jövőt.
Súgta Ulrika.
Nem csoda, rossz a lelkiismerete.
Ne törődj vele, siess a tieidhez, halljuk, hogy a 100 harci kiáltást. Aztán énekeljétek Rollo harci dalát a bosszú mellé. Talán ez lesz a legszebb kísérőzene.
Alig, hogy kimondta, már is eltűnt egy kis hátsó ajtón.
Ugyan ebben a pillanatban a rendes ajtón a Regina Front de Boeuf lépett a szobába. Cedric, bár nagyon nehezére esett, mély meghajlásra kényszerítette magát. A gőgös báró alig észrevehető fejbincentéssel fogadta az udvarias köszöntést. A vezeklők, úgy látom, alaposan kivették részüket a gyónásból. Nem baj, atyám, utoljára teszik. Előkészítetted őket a halálra? Nem volt nehéz? Felelte Cedric, összeszedve minden francia tudását. Felkészültek a legrosszabbra, amivel tudják, kinek a kezében vannak.
Furcsán beszélsz, szerzetes úr, jegyezte meg Front de Boeuf. Alig, hanem 100 az anyanyelved, nem?
Igen, uram, felelte Cedric. Szent Vitolt kolostorában nevelkedtem, Burtonban.
Úgy, ez igen, dörmögte Front de Boeuf. Kár, hogy nem vagy norman születésű.
Neked is jobb lett volna, az én céljaimnak is jobban megfelelne. Na, de most már mindegy. Hírnökre van szükségem, és nem a válogathatok. Az a Burton Szent Vitolt kolostor olyan bagolyfészek, hogy jó lenne már kifüstölni. Persze nincs messze a nap, amikor a papi csuha nem védi meg többé a szászokat, mint hogy a legvastagabb páncél sem mentette meg őket.
Legyen meg Isten akarata, felelte Cedric, és hangja remegett a szenvedélytől, de Front de Boeuf a fédelemnek tulajdonította.
Aha, mondta. Te már látod lelki szemeiddel, hogy a mi katonáink majd befészkelik magukat a te kolostorod refektóriumába. És a boros pincéibe, igaz? De ha megteszed nekem azt a szolgálatot, amit kívánok tőled, nem kell törődnöd vele, milyen sorsra jutnak a társaid. Én biztosítalak, te olyan nyugodtan alhatsz majd a celládban, mint a csiga a házában.
Várom parancsaidat, felelte Cedric elfojtott indulattal.
Hát akkor kövess ezen a folyosón, aztán majd kiengedlek a hátsó kapun.
És miközben a folyosón baktatott, nyomában azzal az emberrel, akit szerzetesnek vélt, Front de Boeuf kioktatta a szerep felől, amelyet Rea akart bízni.
Láttad, barát, azt a 100 disznócsordát, amely arra vetemedett szemtelenségében, hogy körülfogja Tolkiston várát? Mesélj nekik mindenfélét, ami csak ezedbe jut, hogy a vár gyenge, és alig, hanem meg is fogja adni magát, vagy bármi egyebet, ami alkalmas arra, hogy
Biztatasd őket a támadástól legalább 24 óráig. Közben vidd el ezt az írást, de várj csak. Tudsz olvasni, pap? Egy betűt se, felelte Cedric. Persze kivéve az ima könyvemet. Annak már ismerem a betűit, mert fejből tudom az egészet, hála mi asszonyunknak és Szent Vitolt kolostorának. No, akkor annál megfelelőbb követ vagy. Vidd el ezt a levelet Philippe de Malvoisin kastélyába, és mondd meg ott, hogy a levelet én küldtem, és Brian de Bois Gilbert templomos lovag írta. Kérd csak meg Malvoisin urat, küldje tovább a levelet Yorkba, azonnal lóhalálban, értetted? Addig is nyugtasd meg, hogy ne aggódjék, nem lesz semmi bajunk. Nagyon is jól tartjuk magunkat itt, a falaink mögött. Az ördögbe is elég szégyen, hogy így kell elbújnunk bástyáink mögé, egy gyülevész horda elől, amely rendes körülmények között már akkor futásnak eredt, ha meglátta sisakjaink forgó tollait. Vagy meghallotta a lovaink dobogását. Hallod-e, pap? Vesd latba minden ékeszólásodat, és bírd rá a fickókat, hogy rostokoljanak még egy napig ott, ahol vannak, amíg barátaink meg nem érkeznek lándzsáikkal. Bosszum éberen virraszt. Olyan sólyom az, amely nem nyugszik, amíg jól nem lakott. Védő szentemre esküszöm, keltott a Cedric, sokkal hevesebben, mint ahogy papír ruhájához illet, esküszöm minden szentre, aki Angliában valaha is élt, halt, hogy parancsodat teljesítem. Egyetlen száz sem fog elmozdulni e falak alól, ha a szavamnak csak a legkisebb foganatja is van. Ha-ha, mondta Frombeuf. A hangod hirtelen megváltozott, szerzetes úr. Valahogy olyan kurtán, furcsán beszélsz, mintha szívből kívánnád a száz csürhe lemészárlását, pedig te is közéjük tartozol, nem? Cedric sajnos nem értett a színlelés művészetéhez, nem volt gyakorlott abban, hogy gondolatait elpalástolja. Ebben a pillanatban bizony kapóra jött volna neki, van vagy gyors eszének valamilyen játékos ötlete, de a szükség a régi közmondás szerint leleményessé teszi az embert. Cedric is motyogott valamit a csukjájába arról, hogy a szóban forgó embereket az egyház is kiátkozta, és éppen úgy, mint a világi hatalom törvényen kívül állónak tekinti. Depardieu, kiáltott fel Frondöbböf. Igazad van, erről egészen megfeledkeztem. Magam is tudom, hogy ezek a banditák szívesen levetkőztetnek egy-egy hájas papot, mintha csak oda átszülettek volna ettől a sós csatornától délre. Hát nem Szent Ív monostorának apátjával esett meg, hogy egy tölgyfához kötözték, és misét kellett énekelnie, mi alatt átkutatták a podgyászát? És kiürítették a pénzes zacskóját. Ja, nem, ezt nem is ők csinálták. Ezt a tréfát a Middletoni Gaultier követte, a mi csatlósaink egyike. De a Sam Bees kápolna kirablása már a száz bandák lelkén száradt. Ők vitték el a kelyhet, a szentségtartót, a gyertyatartókat. Hát nem igaz? Istentelen emberek, bólintott Cedric. Az ám, és hozzá megitták mind a finom bort és sört,
amit titkos dorbézolású céljára rejtegettek, amikor azt szoktátok mondani, hogy vírasztással és zsolozsmázással töltitek az éjszakát. Kötelességed, tisztelendő atyám, bosszút állni az ilyen szentségtörése.
Igen, 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 kötelességem bosszút állni, bólintott Cedric. Szent vitód látja lelkemet.
Közben a hátsó kapuhoz értek, egy szál deszkán áthaladva eljutottak egy kisebb őrtoronyhoz, amely a külső védősánchoz tartozott, és a jól megerősített kaporésen keresztül utat nyitott a szabadba.
Eredj hát, ha teljesítetted megbízásomat, és visszatérsz ide, meglátod, olyan olcsó lesz itt a szászok élete, mint a disznóhús a Sheffieldi vágóhídon. Na, ide hallgass, komám!
Úgy veszem észre, hogy olyan gyontató vagy, aki azért kedveli a vidámságot. Na, gyere ide a nagy leszámolás után, aztán nem fogod megbánni.
Hát, ha szereted a malvázia bort, na és a francia muskotát, annyit kapsz majd, hogy fürödhetsz benne.
Nem kétséges, hogy még találkozunk, felelte Cedric.
Na, addig is itt van egy kis foglaló, folytatta Norman, és amikor elváltak az ajtórés előtt, a szabódó Cedric kezében nyomott egy bizánci aranyat.
Jusson ezedbe, hogy nem csak a csuhát, de még a bőrt is lenyúzom rólad, ha rosszul végzed a dolgodat.
Beleegyezem, felelte Cedric, és szíve nagyot dobbant örömében, amint elindult a nyílt mezőn.
Ha újra találkozunk, és megteheted, amit ígérsz, nem is érdemlek én mást.
Visszafordult a kastély felé, és az aranyat megvetően elhajítva így kiáltott.
Álnok Norman, pusztulj a pénzeddel együtt!
Frondeboeuf nem hallotta tisztán ezeket a szavakat, de a szerzetes mozdulata gyanús volt neki.
Íjászok! Kiáltotta oda a külső bástya őreinek.
Azért ereszetek egy nyílveszőt a pap után, és lyukasszátok át a csuháját.
De várjatok csak, várjatok, mondta, amikor azok már megfeszítették az íjat.
Hagyjátok, nincsenek semmi értelme. Most már csak meg kell bíznom benne, nincs más választásom.
Remélem, nem mer elárulni bennünket. A legrosszabb esetben megegyezek valahogy ezekkel a száz kutyákkal, akiket bezártam az ólba.
Hé, Gillis, szólj már az őröknek, hogy vezessék elém a Rutherfordi Cedricet, meg azt a másik fajankót, a barátját, azt a Kenningsbirdit. Edelsteint, vagy mi a fenének hívják?
Már a nevük is utálat egy norman lovak szájának, olyan zsíros, mint a szalonna.
Na, egy kancsóbort ide, hogy leöblítse a rossz ízét.
A fegyverterembe vigyétek, és a foglyokat is vezessétek oda.
Parancsait teljesítették. Amikor belépett a gót stílusú terembe, amelynek falait zsákmányolt zászlók és fegyverek, Reginald és apja vitéségének emlékei borították, a kancsóbor már ott állt a nehéz tölgyfa asztalon, a 200 fogoly pedig a fal mellett 4 fegyveres szolga őrizetében.
Front de Boeuf nagyot húzott a kancsóból, azután fogjaihoz fordult. Az a mód, ahogy Vamba arcába húzta sapkáját, a ruhacsere, a komor félhomály, no meg az a körülmény, hogy a várúr nem ismerte Cedric arcvonásait, a szász nagyon is ritkán mozdult ki birtokáról, és kerülte Norman szomszédait, mindez hozzájárult Front de Boeuf megtévesztéséhez. Nem vette észre, hogy legértékesebb fogja megszökött. Nos, Anglia híres vitézei, mondta Front de Boeuf, hogy ízlik a vendéglátás itt, Tarkistonban? Kezditek már észrevenni, milyen jutalmat érdemel a Sarkedi és az Atre-du-Sians, amelyel fittyet hánytok az anzsuhász hercegek meghívására, vagy talán már nem is emlékeztek rá, hogyan köszöntétek meg János herceg vendégszeretét, amelyet pedig meg sem érdemeltetek? Istenemre és Szent Denire, ha nem fizettek háromszoros váltságdíjat, a lábaitoknál fogva akasztatlak benneteket az ablakok vasrácsára, hogy aztán a hollók és a kányák csontvázzá rágjanak. Beszéljetek, száz kutyák! Mit kínáltok hitvány életetekért? Mennyit adsz te Rader úri? Egy fityinget se, ami engem illet, felelte a szegény Vamba. Nem emelhetek kifogást terved ellen, hogy a lábamnál fogva akasztas fel, úgyis azt mondják rólam, hogy amióta az első főkötőt homlokomba húzták, az agyam tótágast áll. Így hát, ha fordítva akasztanak fel, talán rendbe jön. Szent Genovéva, kiáltott fel Front de Boeuf. Kicsoda ez? Keze fejével leütötte a sapkát a bohóc fejéről, és amikor galériát is letépte, meglátta a szolgaság jelvényét, az ezüst karikát a nyaka körül. Gilis, Krema, kutyá, gazfickók, kit hoztatok ide elém? Azt hiszem, én megmondhatom, szólt közben de Bárci, aki éppen ebben a pillanatban lépett a terembe. Ez itt Cedric bohóca, aki olyan derekasan verekedett a Yorki Izsák zsidóval a jó helyért, a lovagi tornán. Majd én eldöntöm, hol legyen a helyük mindkettőjüknek, kiáltott föl Front de Boeuf. Hogyan azon az akasztófán fognak lógni egymás mellett, ha csak Cedric és ez a Königsbergi dúvad jó árat nem fizet értük. Egész vagyonokat ide kell adniuk. Ez a legkevesebb, amivel beérem. Azon kívül el kell vinniük innen ezt a csürhét, amely a kastély előtt anyázik, és írásban le kell mondaniok kiváltságaikról, amelyek állítólag megilletik őket. Ezen túl szolgáink és csatlósaink lesznek. Örüljenek, hogy egyáltalán élni és lélegzeni engedjük őket ebben az új világban, ami most kezdődik. Menjetek, parancsolt rá két fegyveresére, hozzátok ide az igazi Cedricet. Ez egyszer megbocsátom tévedésteket, ami nem is olyan érthetetlen, hiszen egy bolondot hoztatok ide egy Franklin helyet. Hazám, szólalt meg Vamba. Méltóságod és lovagságod csak hamar rá fog jönni, hogy itt több a bolond, mint a Franklin. Mit locsog ez a fickó itt? kérdezte Front de Boeuf, és egyik szolgájáról a másikra nézett. Ezek pedig inkább immel ammal, hímezve, hámozva bevallották, hogy az egyetlen Cedric, akivel szolgálhatnak, és ha ez nem felel meg, nem tudják, hová lett az igazi.
Jóságos ég, kiáltott fel de Barcy.
Hisz akkor ő szököd meg a barátcsuhában?
Erdög és pakol,
toporzékolt Front de Boeuf. Akkor hát a Rutherfordi duvad volt, akit magam vezettem a hátsó kapuhoz, és engedtem ki. De te, fordult Vambához, kinek balond esze túltett a nálad is nagyobb hülyék okosságán. Te megkapod a jutalmadat. Én foglak pappá szentelni, ne félj, és leborotváltatom a fejed búbját, sőt, az egész fejedet.
Nyúzzátok le a feje bőrét, azután dobjátok le a gaszvickót a bástyáról.
Na, mit szólsz ehhez? Bolondozás a mesterséget, halljuk. Tudsz-e most is bolondozni?
Jobban bánsz velem, mint ahogy ígérted, ó, nemes lovag,
nyöszörgött a szegény Vamba, aki még a halál küszöbén sem tudta abba hagyni az annyira megszokott mókázást.
Amint hallom, piros sapkát akarsz húzni a fejemre? Akkor nem pappá szentesz, hanem mindjárt bíborossá avat.
Szegény fickó, mondta de Barcy, mint halálig hű marad mesterségéhez.
Ne öld meg, Front de Boeuf, ajándékos csak nekem. Hadd mulattassa a szabad csapatomat. Na, mit szólsz hozzá, fickó?
Hálás leszel a kegyelemért, és velem jössz a csatákba.
Örömest, ha gazdám elenged, felelte Vamba. Mert azért nézd csak ezt a nyakra valót.
Megérintette a nyakán az abroncsot.
Ezt is csak az ő engedelmével vehetem le.
Ugyan, nevetett de Barcy. Egy normann fűrész gyorsan elkészül egy ilyen szász nyakra valóval.
Az igaz? Igen, az nagyon is igaz, nemes uram, bólintott Vamba. Hiszen a vers is azt mondja, normann a fűrész, angol a fa, angol nyakon normann iga, angol tálban normann kanál, normann törvény Anglián. Jó világ, te messze mégy, míg ki nem lódul az a négy.
Nem értelek, Barcy, mondta Front de Boeuf bosszúsan.
Itt állsz, és egy bolond fecsegését hallgatod? Amikor a pusztulás tátja ránk a száját, hátán nem látod, hogy túljártak az eszünkön. Tervünk, hogy érintkezésbe lépjünk barátainkkal, füstbe ment, és ezt éppen ennek a tarkaruhás úrnak köszönhetjük, akivel most annyira barátkozol. Minden pillanatban megindulhat ellenünk a támadás.
Akkor hát a bástyákra, kiáltott fel de Barcy.
De mit csodálkozol, hogy jókedvű vagyok? Mikor lógattam én az orrom a csata előtt? Szólj a templomosnak, hogy legalább olyan bátran harcoljon az életéért, mint ahogy a rendje dicsőségért harcol.
Aztán magad is állj ki a bástyára hatalmas termeteddel, ami meg engem illet, nyugodt lehet. Én is megteszek mindent, ami szerény képességeimtől kitelik. Esküszöm, ezek a száz haramiák hamarabb másznak fel a felhőkre,
mint a mi bástyáinkra. De ha egyezkedni akarsz velük, miért nem kéred fel közvetítésre ezt a derék Franklin urat, aki olyan elmerülten bámul a boros kancsóra? Nesze, szász! Folytatta Edelsteinhez fordulva, és átnyújtott neki egy kupa bort. Öblítsd le a torkodat ezzel a nemes itallal, azután nyilatkozz. Mit vagy hajlandó megtenni a szabadságodért? Nem kövösebbet, mint amit egy halandó megtehet, felelte Edelstein. De egy fikasznyival se többet, mint amit megenged a becsület. Bocsássatok szabadon társaimmal együtt, és 1000 márkát fizetek váltságdíjul. Azon kívül magadra vállalod, hogy szétoztatod ezt a söpredéket, amely összecsődült a kastély körül, veszélyeztetve Isten és a király békéjét? Amennyiben tőlem függ, felelte Edelstein, megpróbálom rávenni őket az elvonulásra. Remélem, hogy Cedric apói segítségemre lesz ebben. Hát akkor megegyeztünk, mondta Frondeboeuf. 1000 márka ellenében szabadlábra kerülsz, te meg a társaid, és a szent béke újra ott lesz közöttünk. Potom áron szabadulsz, 100. És remélem, hálás leszel méltányosságomért, hogy ilyen kevéssel beértem. De jegyezd meg, az az izsák zsidó, az már nincs az alkuban. Sem a leánya, mondta a templomos, aki most odalépett hozzájuk. Hát persze, hogy nem, jelentette ki Frondeboeuf. Egyikük se tartozik a 100 társaihoz. Nem volnék méltó a keresztény névre, ha hozzám tartoznának, hagyta rá Edelstein. Tégy a hitetlen kutyákkal, amit akarsz, nekem aztán mindegy. Ez a megállapodás viszont nem vonatkozik Lady Rainára, mondta de Bárci. Nem mondhassa rólam senki, hogy kardcsapás nélkül lemondtam az engem megillető zsákmányról. És nem vonatkozik az alko erre a nyomorult bohócra sem, mutatott Frondeboeuf Vambára. Nem adom oda, mert meg akarom büntetni. Sorsa pedig szolgáljon, elrettentő például minden bohóc számára, aki túlzásba viszi a bohóckodást. Lady Raina, felelte Edelstein nyugodtan és határozottan, az én eljegyzett mennyasszonyom. Négy felé vághatnak, akkor sem mondok le róla. Ez a szolga. Vamba pedig megmentettem a Cedric apó életét, inkább a fejemet adom oda, sem hogy egyetlen hajszála is meggörbüljön. Eljegyzett mennyasszonyod? Kiáltott fel de Bárci. Lady Raina egy magadfajta hűvéres csatlós mennyasszonya. Vigyázz magadra, szász! Úgy látom, arról álmodozol, hogy a 7 királyság napjai még visszatérnek. Vedd tudomásul, hogy az Anzsuház fejedelmei nem adják gyámleányaikat teféle származású embereknek. Nos, az én származásom, ó, gőgös Norman, felelte Edelstein, sokkal inkább tisztább és régibb, mint egy koldus franciáé, aki abból él, hogy rongy zászlaja alá tolvaj csavargókat toboroz, és áruba bocsátja vérüket.
Az én őseim királyok voltak, háborúban vitézek, és békében bölcsök. Naponta 100 annyi embert vendégeltek meg. Várkastélyuk csarnokában, mint ahány a te parancsaidat leső. Nevüket minsztrelek énekelték meg, törvényeiket pedig a vitüngemótok foglalták jegyzékbe. Csontjaikat szentek imái közepette temették el, és sírjaik fölé székes egyházat építettek. Most megkaptad, de Bárszé, mondta Front de Boeuf, akinek nem volt kedve ellenére, hogy barátját így letorkolták. A 100 azért alaposan odavágott neked. Már amennyire egy fogoly odavághat, vonogatta vállát de Bárszé. Ha már a keze hátra van kötve, legalább a nyelve pörögjön szabadon. De ezzel a nyelvpörgetéssel, pajtás, fordult Edelsteinhez, nem szerzed vissza a Lady Raina szabadságát. Ezeket a szavakat Edelstein válasz nélkül hagyta. Bármennyire érdekelte is a téma, amelyről szó volt, úgy érezte, hogy már eddig is többet beszélt a szokottnál. A beszélgetést különben is megszakította egy szolga, aki bejött, és jelentette, hogy egy szerzetes barát jelentkezett a hátsó kapunál, és bebocsáttatást kér. Szent Benedekre, ennek a kolduló hadnak a fejedelmére, kiáltott fel Front de Boeuf. Most az a kérdés, igazi baráte, vagy megint egy csaló? Motozzátok meg, emberek, mert ha megint csalót hoztok a nyakamra. Kitolatom a szemeteket, és izzó parazsat rakatok a helyébe. Engem sújtson, haragod minden villáma, uram, mondta Gillis. Ha ezúttal nem valódi csuhást eresztünk be, csatlósod, Jocelyn személyesen ismeri, és szavatol érte. Azt mondja, Ambrose atya, aki a zsolvoli prior szolgálatában áll. Na, akkor bejöhet, szólt Front de Boeuf, alkalmasint üzenetet hoz mulatós gazdájától. Úgy látszik, az ördög pihenőt tart, és a papoknak nincs semmi dolguk, azért csavarognak össze-vissza az országban. Vigyétek el ezeket a foglyokat, te meg 100 gondolkozzál azon, amiről elbeszélgettünk. De addig is tisztességes fogságot követelek, mondta Edelstein. Kellő gondot élelemre és fekvőhelyemre, ahogy rangomhoz illik, és ahogy kijár mindenkinek, akit ha váltságdíj fejében szabadon akarnak majd bocsátani. Azon kívül személyes szabadságom megsértését sérelmesnek tartom, amiért felelnie kell majd valakinek. Tehát kihívom azt, aki a legkülönköztetek, ezt már az étek fogóval is megüzente. Lovagi kötelességetek ezt a kihívást elfogadni, itt a kesztyűm, nyújtotta feléjük. Fogjom kihívását, nem fogadom el, felelte Front de Boeuf, neked sem engedem meg, Maurice de Bárszé. Gillis, fordult parancsoló szóval emberéhez, rakd fel a Franklin kesztyűjét annak az aggancsnak az egyik ágára. Lógjon csak ott, amíg újra szabad ember nem lesz. Na, és ha akkor is fenntartja kihívását, vagy azt állítja, hogy törvénytelenül ejtettem fogságba, Szent Kristófra mondom, ellátom a baját. Majd megtanulja, hogy olyan emberrel van dolga, aki még sohasem hátrált meg, és eleget tesz a kihívásnak gyalog vagy lóháton, akár csatlósai élén, akár egyedül. A parancs értelmében a 100 foglyokat kivitték, ugyanakkor bevezették Ambrose barátot, aki meglehetősen feldúlt állapotban jelent meg a lovagok előtt. Na, itt a valódi Pax Vobiscum, mondta Vamba, amint elhaladt mellette. A többi csak hamisítvány.
Jesus Maria, kiáltott fel a barát, az egybe gyűlt lovagokhoz fordulva. Végre biztonságban vagyok, jó keresztények között. Hát, ami a biztonságot illeti, ne félj semmit, felelte de Bárci. A kereszténység körül sem lehet semmi baj, hiszen itt van a jól megtermett Reginald von de Boeuf báró, aki semmit sem utál úgy, mint a zsidókat. Azután itt van Brian de Bois Guilbert, a derék templomos lovak, akinek az a mestersége, hogy halomra ője a szerecseneket. No, hát így azt hiszem, ezek a legbiztosabb jelei annak, hogy valaki jó keresztény. Azon kívül barátai és szövetségesei vagytok főtisztelendő emé atyának, Zsorvó priorjának, folytatta a barát anélkül, hogy tudomásul vette volna de Bárci Szavéna kötekedő hangját. Így hát a lovagi hűség és a keresztény könyörület egyaránt azt a kötelességet rója rejátok, hogy segítsetek rajtam. Mert mit is mond Szent Ágoston, de Civitate Dei című munkájában? Az ördög kíváncsi rá, vágott a szavába von de Boeuf. Inkább tér rá arra, hogy mit akarsz mondani te. Nincs időnk egyházatyák szövegeit végighallgatni. Santa Maria! Ó, szentséges szűzanyám, kiáltott fel Ambrose atya. Hogy milyen gyorsan haragra lobbannak ezek a világi urak? No hát, tudjátok meg, vitézlovagok, hogy bizonyos gyilkos latrok, akik eléggé el nem ítélhető módon kivetkőztek minden istenfélelemből, nem tisztelik az anyaszent egyházat, sőt, a szentszék idevágó bulláját sem, amely e szavakkal kezdődik, sicvis sua dente diabolo. Mert hogy ha valaki az ördög sugallatára... Hát ide figyelj, főtisztelendő testvér, mondta a templárius, mindezt mi már rég tudjuk, vagy sejtjük. Na, inkább mondd meg, kerekem, mi történt a gazdáddal, a priorral. Elfogták talán? Na, és kinek a fogságába esett? Úgy van, felelte Ambrose. Belial fiainak, azaz az ördög fattyaknak kezébe esett. Persze, akik ellepik ezt az erdőséget, és fittyet hánynak a szent parancsolatnak, amely így szól. Ne nyúljatok az én felkentemhez, és rosszat ne tegyetek az én prófétámnak. Éme, hát újabb ok arra, hogy kardot ráncsunk, urak, mondta von de Boeuf, társaihoz fordulva. Így hát, ahelyett, hogy segítséget nyújtana nekünk, Zsorvó priorja még tőlünk vár segítséget? Na, jól nézünk ki, mondhatom. Sokra megy az ember ezekkel a lusta papokkal. Persze, éppen akkor, amikor azt se tudja, mihez kezdjen előbb. No, de beszélj csak tovább, te pap. Nyögd ki már végre, mit vár tőlünk a gazdád. Engedelmeddel, uram, mondta Ambrose, miután erőszakos és lelki ismeretlen emberek kezet emeltek fő tisztelendő fejjebb valómra, és mit sem törődve a szent rendelkezéssel, melyre az imént hivatkoztam, miután a Belial fiai elragadták és kifosztották podgyászát, elrabolván tőle 200 márkányi tiszta színaranyat, gonoszságukban ezzel sem érik be, hanem még egy nagy összeget követelnek tőle, mielőtt kiengedik tisztátalan kezeikből. Ennél fogva, fő tisztelendő atyánk, az Úrban arra kér benneteket, mint legkedvesebb barátait, hogy szabadítsátok ki. No, akár oly módon, hogy kifizetítek a váltságdíjat, amelyet követelnek tőle, akár pedig úgy, hogy fegyveres erővel siettek segítségére, ahogy éppen jónak látjátok. Az erdög vigye azt az átkozott priort, kiáltott fel Front de Boeuf. Ma reggel úgy látszik, sok bort nyakalt, hogy ilyeneket kér tőlünk. Mit képzel ez magáról? Ki hallott már olyat, hogy egy normann váró kioldozza erszényét egy pap? Egy nyomorult pap kedvéért, akinek a körme alatt is több pénz van, mint valamennyiünk tarsolyában, így itt együttvéve. Igaz, urak? Na és hogy szabadítsuk ki kardunkkal, amikor itt tízszeres erő zár körül, minden pillanatban azzal fenyegetve, hogy megroham bennünket? Hát hiszen éppen erről akartam beszélni, mondta a barát. Ha hevességedben nem folytod mindúttalan a torkomra a szót, jó uram. Azután meg Isten a tanúm, nem vagyok már fiatal, és ezek a gyalázatos erőszakosságok egészen megzavarták a fejemet. Szóval tény és való, hogy tábort ütöttek, ez igaz. És az is igaz, hogy éppen sáncot ásnak a vár falai alatt. Ki a bástyákra? Kiáltotta de Bárszé. Hadd lássuk, mit csinálnak ezek a gazvickók odalenn. Ezzel felrántott egy rácsos ablakot, amely egy kiúró párkányra nyílt, és onnan visszaszólt. Szendönire mondom, ez a vém csuhás. Igazat beszélt. Faltörőkosokat és fedezékpajzsokat cipelnek. Na, az íjászok meg úgy gyülekeznek az erdő szélén, mint a fekete felhők vihar előtt. Regina Front de Boeuf is kinézett a terepre, és tüstént kürtjéhez kapott. Miután hosszasan és harsányan megfújta, megparancsolta embereinek, hogy foglalják el helyüket a várfalakon. Te, de Bárszi, te menj gyorsan a keleti oldalra, ahol a legalacsonyabb a fal. Te pedig nemes Boagilbe lovag, téged hivatásod megtanított arra, hogyan kell védeni, meg támadni. Te menj csak a nyugati oldalra. Én magam pedig a főbástyára megyek. De ne szorítkozzatok egy helyre, barátaim. Ma mindenütt ott kell lennünk egyszerre, szinte meg kell sokasodnunk annyira, amennyire csak lehetséges, hogy ott erősítsük a védelmet, ahol a támadás a legerősebb. Számra kevesen vagyunk, de kipótolhatjuk fürgeséggel és bátorsággal. Ne felejtsétek el, hogy csak hitvány csőcselékkel van dolgunk. Álljatok meg, nemes lovagok! Kiáltott fel Ambrose atya, akiről a nagy sürgés forgásban és zűrzavarban a védelemre való készülődés közepette mindnyájan megfeledkeztek. Hát senki sem hajlandó meghallgatni emi fő tisztelendő úr Zsorvó priorja üzenetét? Ó, esedezem, Sir Reginald, hallgass meg! Az éghez fordulj, ne hozzám, annak locsogd el a mondókádat. Förmet rá a dühös norma. Nekünk most igazán más dolgunk van, mint téged meghallgatni. Hé, Anselm! Gondoskodj gyorsan forró szurokról és sistergő olajról, hogy készen létbe legyen, ha ezek a vakmerő lázadók próbálnak majd valamit kezdeni, akkor nyakába lehet zúdítani az egészet, érted? Nézd utána, hogy az íjászok pedig ne fogjanak ki a nyilveszőkből, mint a múltkor, és vont fel a magasba az ökörfeje zászlómat. Hát tudja meg ez a hitvány csőcselék, kivel van dolga?
Jaj, de nemes lovag, könyörgött a barát, aki nem akart lemondani igyekezetéről, hogy meghallgassák.
Jaj, vedd figyelembe, hogy nem szeghetem meg az engedelmességi fogadalmamat. Hadd tegyek eleget felettesen megbízásának. Vigyétek már el az útból ezt a vén fecsegőt, parancsolta Frondöböf. Aztán zárjátok a kápolnába, hadd pergesse csak ott az olvasóját, amíg túl nem esünk ezen a nyomorult csetepatén. Nagyot néznek majd Tarkiszton szentjei, ha imádságot hallanak. Amióta kifaragták őket, kevés részük volt benne. Ó, kérlek, ne káromold a szenteket, Sir Reginald, mondta de Barcy. Ma még szükségünk lehet az ő segítségükre is, amíg ezt a csőcseléket szét nem verjük. Ugyan, nem sok segítséget várok tőlük, felelte Frondöböf. Ha csak le nem dobjuk őket a bástyáról egyenesen az ostromlók fejére. Van itt egy óriási Szent Kristóf. Na, olyan nehéz, hogy egy egész századot agyon lehetne ütni vele. Közben a templomos szemügyre vette, mit művelnek odakün az ostromról. Jóval nagyobb figyelemmel nézte, mint a vad, türelmetlen Frondöböf, vagy a könnyelmű de Barcy.
Rendem hitére, mondta, ezek az emberek akárhol szerezték is, meg kell mondani, nagyobb fegyelemmel közelednek, mint ahogy képzeltem volna. Lám, milyen ügyesen felhasználnak minden fát vagy bokrot fedezékül. És milyen ügyesen nem teszik ki magukat bambán íjászaink nyílzáporának. De nézzük csak, nem látok közöttük semmiféle zászlót vagy címert. De hát mégis, mit látok, aranyláncba fogadok, hogy valami lovag vagy nemes ember vezeti őket. Igen, valami nemes ember, aki szerintem járatos a hadviselésben.
Én már látom, felelte de Barcy.
Látom lengő tolbok rétáját, és igen, a csillogó páncélját. Na nézd csak azt a, igen, azt a magas férfit fekete páncélban, aki amott azt a gaz jóman csapatot irányítja. Hát Szent Denire, azt hiszem az a lovag, akit a, igen, a, na, fekete léhűtőnek neveztünk. Ő volt az, aki esbiben kivetett téged a nyerekből, Frondöböf, nem?
Igen, szólt Frondöböf. Na, akkor annál jobb, örülök, hogy eljött ide, és alkalmat ad arra, hogy megfizessek neki, ha nyomorultnak.
A bujkáló fickó, aki nem mert jelentkezni, hogy átvegye a versenydíjat, amelyet a véletlen szerencse a kezére játszott. Hiába kerestem volna olyan helyeken, ahol nemes lovagok megszokták találni ellenfeleiket. Na, örülök, hogy végre rátaláltam itt hitvány pornép között.
Az ellenség közeledésének jeleire a beszélgetésnek vége szakadt. Mindegyik lovag a helyére sietett, hogy élére álljon annak a néhány embernek, akit össze tudott szedni. Nem voltak elegen ahhoz, hogy védőállásokat foglaljanak el véges végig a bástyák hosszúságában. Mégis elszánt nyugalommal várták a fenyegető rohamot.